sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mamonon nem voltad a hülyek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltad a hülyek, ki adja oda nektek azt, ami a tiétek? Egy szolga nem szolgált két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat pedig megveti. Nem szolgáltok Istennek és a mamonnak. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak, és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik: ti igaznak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos az. Lapozzatok a korintusiak azért első levél 3. fejezetének végéhez, és innen folytatjuk a bibliaolvasást. Első korintusi levél 3. fejezet 21-es versétől olvasjuk Isten igét. 1 Korintus 3 21-től. Ezért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek, akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek. Ti viszont a Krisztusé vagytok, Krisztus pedig Istené. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárai. Márpedig a sáfától elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, hogy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalán ne ítéljetek ezért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek, alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példákon tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mint ha nem kaptad volna? Ti már jól laktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk uralomra jutottatok. Bár csak ugyan uralomra is jutottatok volna, hogy veletek együtt mi is uralkodhatnánk. Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat utolsókul állított, mint akiket halálra szántak. Mert látványossággal lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi megvetettek. Mindez ideig éhezünk és szomjazunk, ruhátlanok vagyunk és bántalmakat szenvedünk. Otthontalanul bújdosunk, és tulajdonkezünkkel dolgoz a fáradozón. Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk. Szinte a világ szemétjévé lettünk, és mindenki söpredékévé mindez ideig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítsel titeket, hanem azért, hogy incselek, mint szeretett gyermekeimnek. A tanító mesteretek sok ezer volna is, a Krisztusban atyátok azonban nincs sok, mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok a Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Egyesek azonban úgy felfúvaktottak, mintha nem készülnék hozzátok. Pedig ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek, és meg fogom ismerni a felfúvaktottaknak nem a beszédét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll Isten országa, hanem erőben. Mit akartok? Bottal menjek hozzátok? Vagy szeretettel és szerint lélekkel? Anita, vezetében neked egy imádságban. Kérnél áldást az igen hirdetésére és hallgatására.
Nem tudjuk most előtted is, és nagyon jó veled lenni, kérlek, hogy te taníts minket a helyes életet, ahogy látod a dolgokat, kérlek, hogy mi is meg tudjuk úgy látni, hogyan szeretnénk a te bölcsességedet, a bölcsességet beérni, és azt jobban megérteni. Tudjuk, hogy ez teljes mértékben lehetetlen, de szeretnénk a teljes tökéletességre törekedni. Amen.
Amen. Olvastunk az előbb a Szentírásból a hamis és az okos sáfárságról, a hamissággal, az okossággal végzett gazdálkodásról. Nemrégiben jutott kezembe két forrásból is statisztika, amely Európáról szól, és a statisztikában, az egyik statisztikában az volt, hogy Európában, na fölteszem a kérdést, mit gondoltok, hány százalék az evangéliumi, tehát az újjászületett, valóban Krisztus követő keresztényeknek az aránya. Kettő, tíz, egy százalék, kettő százalék, tíz százalék, tehát akkor itt van 0,5-től 10-ig, egy ezrelék, hú, száz százalék ilyen is van, száz százalék, hogy nincs igazad, de mindent lehet most mondani, így van. Mindent a Kínában, meg fogom mondani, hogy mindjárt mennyi, Kínában hány százalék az evangéliumi keresztényeknek az aránya? Túl sok. 26,5. 30. 80. Jó, akkor megmondom. 1-3% közé teszik a statisztikák Európában az evangéli keresztények az arányát, Kínában pedig 17%. Ott, ahol gyakorlatilag 1-2 évtizeddel ezelőtt még szinte alig volt evangéli keresztény, most 17% a társadalomnak evangéli keresztény. Most miközben ezen gondolkodunk, azért kicsit definiáljuk, hogy mit is jelent evangéliumi keresztények lenni. Egy a hit, egy az Isten és Atya mindeneknek, és egy a keresztség, egy a bemerítés. De azokról az emberekről van szó, akik megtértek, a Szentlélek és az Isten igéje által újonnan születtek, és hitvalló keresztségben részesülve követik a názareti Jézus Krisztust. Tehát nem templomba járó emberekről van szó, egy vallásos rítusokkal, néha Bibliát olvasnak, néha imádkoznak, néha segítség hívják az Urat, mikor nagy bajban vannak, hogy ja Istenem, ha azokról az emberekről van szó, akik elkötelezett követői a názareti Jézus Krisztusnak, tehát keresztények lenni, Krisztusinak lenni, Krisztus követőinek lenni, akik valóságos közösségben vannak az élő Istennel. Európában tehát ez a szám 1-3% közé tehető, megdöbbentő. Különösen abból kiindul, hogy Európa volt az evangélium fellegvára a pálapostolék idejében, ugye. Óriási mértékben születtek, gyülekeltek, tértek meg az emberek az európai kultúrában, civilizációban, és Európából mentek a misszionáriusok gyakorlatilag távoli világokba, országokba, hogy hirdessék az evangéliumot, és így lettek az emberek Krisztus követőivé, szabaddá az ördög hatalmából, a halál hatalmából, a nyomorúságból, az elvedettségből, a békétlenségből, az örömtelenségből lettek boldog és teljes életű emberekké, mert hazataláltak az élő Istenhez. Tehát 1-3% Európában a keresztények, az evangéliumi keresztények aránya. Mi lehet ennek az oka? Mit gondoltok? Megkövére lett a szívük, hát mit jelent ez? Tehát a jólét, azt mondja valaki. Aztán. Nem hisznek Istenbe. Isten létezésében egyébként szerintem hisznek, de lehet, hogy ez a hittel lehet valami probléma. Aztán. Csalódottak. Vallásosság. Mit jelent ez? A vallásos, hogy hisz Istenben? Jelentheti ezt is, és akkor itt majd boncolhatjuk az hit kérdést, hogy mi a hit. Tehát a szájukkal vallják, hogy hisznek. De igazán mi az, ami a szívük is? A cselekedeteik nem követik, tehát nem mutatják azt, hogy valóban Krisztusban hisznek az élő Istenben. A Biblia azt mondja egyébként a hittel kapcsolatban, hogy az ördög is hisznek és rettegnek. Önmagában az Isten hit még nem üdvözít. Az üdvözítő hit az, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, az ő bűneért kellett, hogy meghaljon és szenvedjen. Krisztus meghalt az én bűneimért, szüksége van erre a helyettes áldozatra, megváltásra, ezáltal mehetek az élő Istenhez, de Krisztus feltámadt és él, és lehet vele találkozni. Az üdvözítő hit azt jelenti, hogy találkoztam Krisztussal, mert hiszem azt, hogy az ő személyes megváltó. A bibliai hit ezt jelenti. Az igazán a mennybe segítő hit és a földön már a megmentő hit, a Krisztusba vetett hit, akiben az Isten szeretete lejött erre a földre, lenyújtotta a kezét Isten az emberekhez, hogy felemelje az embert, magához ölelje az embert. Kitárta a karit, ugye kereszten az Isten, hogy magához ölelhessen bennünket szeretetéből, ebbe halt bele a mi bűneink miatt, lázadásunk miatt, Isten nélkül életünk miatt, a bűn a lázadás. Az ember azt mondja, hogy majd én leszek a magam Istene, majd én jobban tudom. Az ebből van a megtérés, az, hogy Isten lesz az én Istenem, és őt fogom követni. És persze a cselekedeteim is megváltoznak. Igen, azt gondolom, hogy sok jó dolgot mondtatok. A másik statisztika, amit olvastam, Magyarországon vonatkozik, hogy az emberek egyre nagyobb százaléka válik eladósodottá Magyarországon. Különféle banki kölcsönök és hitelek, sőt folyószámla hitelek terhelnek egyre több embert ma Magyarországon. A-hitel, B-hitel, fogyasztási hitelek, lakáshitelek, ingatlan hitelek, gépjármű hitelek. Másik statisztika Magyarország kapcsolatban az, hogy Magyarországon az emberek általában egy ilyen nagyobb kategóriai autóban ülnek, mint amennyire pénzük van. És egy bizonyított európai kutatás, hogy statisztika alapján bizonyított, hogy egy ilyen magasabb, mint az ő életszínvonaluk szerint megengedhető lenne nekik. Egy ilyen magasabb, a drágább, ezért azt finanszírozni kell és nehezebb is fenntartani. Mi lehet ennek az oka szerintetek, hogy Magyarországon az emberek egyre eladósodottabbak? Ez tény, tehát ez most tény. Ennek valami oka van? Gondolok, hogy mi köze a sáfásának az egészhez, igaz, de azt gondolom, a Bibliában vannak válaszok az aktuális kérdésekre. Várjál, most akkor Edina. Nem tudnak lejjebb adni, ragaszkodnak az eddig életszínvonalhoz. Andi? Ki volt? Vágya, kívánságok. Várjál, Janusz először, aztán te. Kapzsiság. Igen, tehát, hogy túlnyújtózkodtak mind, amihez képesség és tehetségük lehetne. Ez is így van. Azt gondolom, ezek is jó gondolatok. És mindig ilyenkor magunkat is érdemes belehelyezni ezekbe, hogy ha esetleg mi vagyunk ilyen tendenciával benne, akkor mi hogy állunk ezekkel a kérdésekkel. Azt gondolom, hogy az életszínvonal megtartása valóban egy kényszer ma a magyar társadalomban. A társadalom nehezedő terhek, közterhek egyre nagyobbak, egyre több pénzt vonnak el a fizetésekből, egyre többbe kerül a fenntartás az életszínvonalnak, az élelmiszer, főleg ugye a rezsiköltségek, ami fix költségek, különösen a városlakók számára. A rezsiköltségek fix költségek, aki egy olyan lakásban lakik, ahol a fűtés, távfűtés van, távvezetékén a víz, melegvíz, az fizetni kell. Tehát ahhoz, hogy te benne lakj abban az ingatlanban, azt muszáj kifizetni. Tehát olyan terhek vannak, amelyen nem lehet spórolni. Azt ki kell fizetni, ahhoz, hogy élni tudj. Tehát van egy kényszer, és van egy életszínvonal, amit megszoktak, vagy megszoktunk a korábbi időszakban. Aztán az is szerintem kényszerítő erő, hogy van egy fogyasztói gondolkodásmód. Bombázzák az embereket ugye reklámokkal, ezt vednek, azt vednek, szükséged van rá, rendelkezz vele, jobb, még jobb. A legcikibb az, hogy megveszed az akciós terméket, nézel egy hét múlva, még olcsóbb lesz a termék, amit vettél, és megjött az újabb. Tehát, és akkor ugye lehet kínlódni, görcsölni. A második pedig, ami szerintem az európai társadalomra is nagyon jellemző, és a korabeli római társadalom is jellemző volt, amikor Pál apostol például a korintusi levelet írja, a hedonizmus, az élvezetek hajszolása, az élvezni az életet, élvezetek, élvezet központú gondolkodásmód. Megdöbbentő cikket olvastam a Viagráról, a Viagra potencia növelő szer, amit ma már nők is szednek, gátlásoldónak, megdöbbentő számra, és férfiak pedig a potencia növelésére szedik. Kábítószeres fiatalok írják le, hogy bekábítószereztek, a férfiak potenciál lecsökkent, és Viagrával pótolták, mikor kielvezték a drog hatását, hogy még több élvezethez jussanak. Ez a rengeteg nemű betegség, nyomorúság írt rá az életükre, de azt gondolom, hogy ez egy francia országból származó interjúból jött ki ez a cikk, és megdöbbentő volt számomra, hogy az európai kultúra mennyire szinkronban van a korabeli római kultúrával, ami abszolút hedonista kultúra volt. Korintusban tudodok, hogy 250 ezer szabad ember élt, és 400 ezer rabszolga dolgozott ennek a 250 ezer embernek a jólétéért. Hogy ők a Afrodite templomban az 1000 papnőt el tudják tartani, aki hivatásos prostituált volt. Tehát kezdünk belesüllyedni ebben az európai kultúrában egy hedonista, élvezetközpontú gondolkodásmódban, amely a korabeli római társadalmat megrothasztotta, tönkretette és a bukását idézte elő. Egyébként a történelem mindig erről szól. Az istentelenségnek, az ember központú gondolkodásmódnak, az élvezet központú gondolkodásmódnak, amikor az emberek gondolkodásmódjában az ember kerül, az én jól létem, az én jó érzésem, az én élvezetem kerül, az minden esetben a társadalmat rothasztotta és pusztította. Tehát sok minden kellett fogni ma Magyarországon, is magyar realitásunknak is valóságunkban az életszínvonal romlását, de lehet, hogy bele kell nézni össze a tükörben, hogy én hogyan gondolkodok az életről. Ki van az én életemben a középpontban? Az én magam, vagy pedig egy magasabb szín, az élő Isten, aki mértéke az életnek. Akkor beszélgettünk fiatalokkal az EFOT-on, még ide nyúlok vissza, és ide tartozik, hogy próbált egyik fiatalember elmondani nekem, hogy nincs mérték. Az igazság szubjektív. Tehát viszonylagos. Kinek ez, kinek az. Mondom, hogy probléma az, hogy van mérték, és az igazság objektív, tehát nem viszonylagos, nem viszonyul semmihez, és nem nincs hatás az igazságra, semmilyen külső körülmény, az igazság egy személy, Jézus Krisztus. És a Biblia értékrendje évezredek óta ugyanaz, változhatatlan. És amikor egy társadalom elkezdte az a Biblia értékrendjét magává tenni, az a társadalom mindig felemelkedett. Történelmi tények mutatják a magyar történelemben is. Amikor Magyarországon istenféle emberek kerültek pozíciókba, akkor a magyar társadalom élet, gondolkodás volt, fölemelkedett, és az életszínvonal kezdett fölemelkedni, mikor nem az önzés, a hedonizmus, az élvezetek kerültek középpontba, hanem az adni akadás és szolgáló gondolkodásmód mindazzal, amivel rendelkezem. A hamis és az okos sáfárság között ez a különbség. A hamis sáfár gondolkodásmódja, hogy magának akar javakat szerezni, és ő akar élvezni az életet, függetlenül másoktól, nem érdekli a másik. Az okos és a bölcs, Isten szerint való, megdicsérni való sáfár pedig, mindazzal, amivel rendelkezik, szolgálni akar. Másokat akar emelni. Amit olvastunk a Lukács evangéliumában, hamis sáfár példázatában, talán többször, néhányan többször olvastátok már ezt a példázatot, és ez is egy olyan példázat, ami, és nem is értjük, hogy Jézus miért példázik ez az emberrel, aki oda jönnek hozzá az urának az adósai, az elengedi neki, akkor jön az ura, és az megdicséri, és akkor most hogy lehet ez, hogy ez dicsérni való gondolkodásmód, dicsérni való hozzáállás. Én azt gondolom, hogy ez a hamis sáfár, ez tette a dolgát, hogy neki tetszett, és amikor rájött arra, hogy bizonytalan válik az ő munkája, munkahelye, akkor mit csinált? Beírta az adósokat, és azt mondta nekik, figyeljetek, ez úgyse az enyém, hanem a főnöké. A statisztikában kimutatjuk, hogy mennyivel csökkent a kintlévőség. A kintlévőség csökkenése egy gazdasági társaságnál nagyon pozitív a mérleg szempontjából, tehát most nem akarod közgazdálkodni, de pozitív. Tehát fogta a ficere, és azt mondja itt, hogy ha megnézzük a mértékét a dolgoknak, amit csak följezze, először is 3900 liter olajat engedett el az egyiknek, az 450 olajfa éves hozama. Egy elég komoly olajfa ligetnek az egyéves termését elengedte. Nem az övé, a főnöké. Elengedte. Aztán mondja az Isten igéje a búzával kapcsolatban, hogy 39 ezer liternyi, tehát körülbelül kilónyi búzát engedett el. Ez 40 hold éves termése, ez a búzamennyiség, amit így elengedett. És akkor azt mondja rá Jézus, hogy ez egy okos ember volt. A világ szempontjából okos ember volt. Hogyan gondolkodt ez az ember? Nos, engem lehet kirúg a főnököm, ez úgyse az enyém, szerzek barátokat azzal, ami nem az enyém. Ezért tetemes előnyhöz juttatta az urának az adósait, hogy magának nyerességet szerezzen ezáltal. Jézus példának hozza a mi számunkra, akik itt ülünk ma, ennek az embernek az esetét. Azt mondja, figyeljetek csak ide, amivel ti rendelkeztek, az a tiétek? Mit mond a Biblia? Minden az úré. Nézd rá a cipődre? Vagy a szandálra? Az úré. Nadrágod vagy szoknyád? Nyakkendő. Biblia azt mondja, hogy minden az úré. És Biblia azt mondja, hogy az okos sáfár tud barátokat szerezni abból, ami nem az övé. Ugyanúgy, mint ez a hamis sáfár stikába, simlibe, tolvajmódon a saját javára engedettel tetemes összegű adósságot, a Biblia a keresztényeknek azt mondja, hogy mindaz, ami nem a tét az Úrtól van, bőségesen adakozzál belőle, hogy szerezzél magadnak örökre el nem múló kincseket. Tehát az Isten nemhogy megtiltaná azt, hogy az, amit van, szolgálj, hanem még bátorít is rá. Csak erre azt mondja az Isten igéjében Jézus Krisztus, gondolod azt, ha ezen a kevesen nem tudsz hű lenni, majd rád bízzák azt, amit el sem veszítesz, vagy a többet, a sokkal többet, az aranyutcákat, meg a nagy kastélyokat. Volt a táborunkban egy történet elmondva, és az picit úgy sántított, én hallottam ezt a történetet még régen, hogy fölmegy az egyik keresztjén a mennybe. Az egyik angyal vezeti végig az Arany utcákon. És látja a gyönyörű szép házakat. Lát egy gyönyörű szép palotát. És kérdezi, hogy várja az övét, hogy melyik az övé. Kérdezi az angyaltól, ez kié? Figyelj, ez azért a bácsétől ott a gyülekezetben, aki ott fűtött minden alkalommal, és nagyon hűséges volt, hogy egész életet lejött az Úrral, és szerette az Urat. Ez azért. Hú, neki ilyen van, milyen lesz nekem? Megy tovább egy még nagyobb palota, hatalmas ház. Kérdezi az angyat, és ez kié? Szemben az idős néni, tudod, egy kis imádkozó néni, nem volt nagy hangja, de nagyon hűséges volt, egész életében hűséges volt az Úrhoz is. Szolgált, tette a dolgát. Annak a nénnek ilyen van, gondolta. Milyen lesz nekem? Mennek végig, hát akár kérdezgeti, még egyik se az övé volt. Szóval az utca végén egy kicsike kis kunyhó ott van. Hát ő kezd komolyra válni a helyet, azt kérdezett az anyja, hát az ki? Hát az a tiéd. Hogy lehet, hogy annak a bácsinak akkora háza van? Annak a néninek akkora háza van? Nekem már csak ilyen kicsi. Ja, hát ők építőanyagot is küldtek hozzá. Tehát Jézus Krisztus világosan mondja, hogy a földön való sáfárság, sáfárkodni azt jelenti, hogy azzal a vagyonnal, értékekkel, képességekkel, idővel, pénzügyi forrásokkal gazdálkodni, ami nem az enyém, hanem rám van bízva. Ha azt mondjuk, hogy a Biblia igazsága elérte a szívünket, tehát mindenem az Úré, akkor bármivel szolgálok ezen a világon, az nem az enyém, hanem az Istené. Valljuk be őszintén, hogy mindig tudunk így gondolkodni a javainkkal? A házunkkal, az autónkkal, a pénztárcánkkal, az időnkkel, a képességeinkkel, mert ez mind sáfárság alatt. Amen. És megdöbben az ember, hogy milyen mértékben hat rá a hedonista gondolkodásmód, az élvezetszentrikus gondolkodásmód, ami az enyém, az enyém. Mint keresztényekre is. Egy fiatalra beszéltem, aki nyugaton van, Nyugat-Európában van, és néhány gyülekezetet meglátogatott. Azt mondja, figyelj, megdöbbennek rajta, hogy ezek a fiatalok azt mondja, elmennek gyülekezetbe, de hétköznap simán mennek diszkóba. Vasárnap ájúdoznak az Úrért. Meg ott van az Isten jelenléte, meg minden. De, minthogyha nem is lennének hívők a hétköznapokban. Hát ez az oka annak, ezért van 1-3% keresztény ma Európában, mert nincsenek hiteles sáfárok. Nincsenek hiteles keresztények, úgy élik az életüket minden nap, hogy nekem nincsen semmim, én minden, amivel rendelkezem, a lehetőségeim, a munkahelyem, a pénzem, a családom, az autóm, a házam, az albérletem, minden az Úré. Én csak azért kaptam, hogy ebben az életben gazdálkodjak vele. Hogy hozamot hozzon az én Uramnak. És az én Uram pedig azt mondja, hogy adj bátran. Tehát nem úgy, mint a hamis sáfának az Ura, hogy nem tudta, és mégis megdicsérte, hogy összejött és csökkentett a kínlévőséget. Tudtam, hogy biztos felnőjjáltatni. De ő okos volt. A mi Urunk pedig azt mondja, hogy javaiddal szolgálj mások felé. Amen. a szereteteddel, az időddel, a képességeiddel, a javaiddal. Ezt mondja a Biblia okos sáfának. És azt mondja Jézus, figyelj ide, aki a kevesen nem tud hűséges lenni, aki a kevésből azt mondja, 2000 forintom van, hát nem adok az Úrnak belőle. Az Úr is megértheti, hogy nekem 2000 forintom van. Az a baj, hogy annyi se lesz az Istenének törvényszerűsége szerint. A nincstelenség és a szegénység között néha 1000 forint különbség van. A nincstelenség azt jelenti, hogy nincs semmi. A szegénység azt jelenti, hogy kevés van. Tehát a szegénységből még lehet adni, mert van mit. 1000 forintból lehet 500-at adni. Valakinek, aki nyerni, és azt mondja a Biblia, aki kölcsön ad a nincstelennek, hogy adok nincstelennek, azt kinek ad kölcsön? Az Úrnak. Közvetlen az Úr pénzszálszájába teszed bele, amely neked marad meg. Gondolkodásmód. Először nekem szól. És aztán szól neked. Neked. Hogy ezzel a gondolkodásmóddal vagyok, mint okos sápán. De figyelj ide! Ha kevesen nem vagy hű, ki fogja rád bízni a többet? Majd biztos Isten meg fog téged jobban áldani, amikor azzal 2000 forintot sem tudsz normálisan sáfálkodni, már az is megfogja a szívedet. Már azt is annyira imádod, hogy nem tudsz belőle adni. Hát hogy tegyen téged tönkre az Isten 200 000-re, vagy 2 millió, vagy 200 millióval? Mondom, először nekem szól, csak aztán neked. Az Isten arra tud rábízni nagyobb képességeket, ajándékokat, lehetőségeket, perspektívát, akik azzal Isten dicsőségre tudnak élni. Bibliában egy kitétel van, mindaz, amivel rendelkezünk, azzal Isten nevét dicsőítsük meg. Amen. Ez a jó sáfárság, amikor azokban a dolgokban, amiket teszünk, abban megdicsül az Úr neve. Akár eztek, akár isztok, bármi más érekeztek, mindenben az Úr dicsőség keresétek. Minden az Úr dicsőségre tegyetek. Amen. Tehát a sáfársága kapcsolatban Jézus Krisztus világosan azt mondja, hogy egy hedonista, önző, énközpontú, kívánságcentrikus gondolkodásmódú társadalomban óriási bizonyságtétel, amikor valaki szabad tud lenni ezektől, és le tud mondani. És le tud mondani azért, hogy mások segítsen. Mert hadd mondjak, az adás lemondása jár. Mert valamiről lemondasz. Valamiről lemondok. Ha valakinek adok az időmből, akkor arról az időről lemondtam, hogy nem arra fogom használni, mire én akarom, hanem arra fogom használni, mire Isten akarja. Amen. Viszont a Biblia azt mondja, hogy ez el nem múlható, el nem rabolható, tönkre nem menő kincset fog szerezni nekem a mennyországban. És amikor ezek előtt, a választások előtt állunk, akkor látszik, hogy a gondolkodásunk középpontjában a mennyország áll, vagy az elvilág. Mikor ide kerülünk, hogy ilyen döntéseket kell hoznunk, akkor eldől az, hogy hiszünk-e abban, hogy van mennyország, vagy nem hiszünk. Többek között ezért is van ilyen kevés keresztény Európában, mert a legtöbb templomba járó nem is hiszi, hogy van pokol és van mennyország. Egy filmben láttam, amikor bizonyságot tett egy fiatalember egy másiknak, azt mondta, ti keresztények, ott hinnétek azt, hogy van pokol. Kiabáltok az utcán, hogy meneküljünk meg. De nem látom, hogy titeket annyira foglalkozni ez a kérdés. Ha ti se hiszitek, akkor én hogy higgyek, aki nem is hiszek Istenbe? Ez a gondolkodás volt az európai kereszténységre jellemző. Nem hiszik, hogy van mennyország. És nem hiszik, hogy van pokol. Azt hiszik, amit megfogtam, megeszek, felveszem, eltöltök, élvezek, az az enyém. És így folyik ki az emberek kezéből az élet. Így vesztik el gyerekeiket, vesztik el házastársaikat, vesztik el a boldogságot, vesztik el az örömet az emberek. Elfolyik ki. Míg a Biblia szerint a bölcs sáfár gondolkodásmódja örömmel, gazdagsággal hoz gyümölcsöt az ember életében. Mert nem hátrá fogsz kerülni, se egzisztenciálisan, se a társadalmi dolgaidban, sem a kapcsolataidban, hanem előrébb fog vinni Isten. emelni fog az Isten. Mert többet tud rád bízni, mert látja, ha többet ad neked, azzal bölcsen fogsz tudni sáfálkodni más emberek javára. Sok esetben emberek azért plafonálódnak az életükben szellemileg, lelkileg, anyagilag, mert nem lehet rájuk bízni többet. Mert figyelni az Isten, hogy még azt a keveset is, mint a fogát húzná, úgy tudja odaadni. Úgy tud segíteni másoknak. Úgy tud szolgálni másoknak. Emlékeztek az igénkre a táborban? Hogy is van? Példabeszédek 11-25. Az ajándékozó bővölködik, és aki másokat felüdít, maga is felüdül. Ez a bibliai törvényszerűség. Gazdagabb leszel azzal, ha meg tudod osztani azt, amit van. De figyelj, mit ér az, ha beveszed magad a bunkerházadba, és ott van a plazmád, meg mit tudom én, micsodád van, és kapcsolgatod a tévét, meg nézel a DVD-t, meg elmény nyaralni a kis pikkeddel. Nem, ezek az emberek is azt szeretik, hogyha megy az autójával, és akkor úgy megnézi. És akkor úgy örül neki. Merci. Tehát azt gondolom, hogy igazán dolgoknak örülni közösségben lehet. De a hedonista, önző, élvezetközpontú gondolkodásmód a kapcsolatokat teszi tönkre. Megfosztattó, hogy örülni tudj. Bejön az ördög az életedben, ad neked pénzt, és közben elveszíted a kapcsolataidat, a gyerekeidet, a barátaidat. Tönkre megy az, ami igazán értékes és örömteivé tesz az életedet. De amikor Jézus Krisztus tanít bennünket, figyelj, nem azért mondja Isten, hogy neki szükség van a pénzedre, vagy az enyémre. Tehát ne gondoljuk az Isten olyan szegénynek, hogy a 2000 forintból mondjuk egy 20-as tudat, vagy 200 forintot oda tesznek a persejbe, hogy jó Isten, nagyon megsegítettem. Tehát ugye erre ne gondolj azért. Nincs rászorulva Isten a pénzedre. Mert a te idődre sem, a képességeidre sem, mert ő tökéletes, teljes és gazdag. Biblia azt mondja, hogy figyeljetek, mielőtt túlszaladnátok, enyém a világ, enyém a föld, és mindenki betölti. A mező, a fák, az állatok, mind az enyém. Csak gondolkod. Pál apostol erre mondja, hogy minden a tiétek. Akár a világ, akár Apollós, akár Pál, minden a tiétek. És mi keresztények szeretnénk is ebben a hitben lenni. Jó, halleluja. Minden az enyém. A föld, amelyre lábam lép. Réges-régen az enyém. Halleluja. Birtoklom hitálta, bemegyek, megragadom, enyém lesz. És nem történik semmi. És akkor fejre állj, ilyen szellemi hajótörőt lesz. Mert ez nem így működik. Tehát nem attól lesz valami a tiéd, nem mondod. Megvallom. De persze a megvallást nem akarom kikarikírozni, mert nagyon fontos dolog. Támadások alatt, amikor támadja az ördögöt, a hitelető körülmények, vagy a világ, támadja a hitelet, és akkor megvallod az Isten igény. Hit által, a szívedből, bizonyossággal, hogy ez így van, és ez az igazság, és minden egyéb ezen kívül hazugság. És találkozol a diadalával az Isten beszédének, hogy győzelmesek egy Isten igény, mert számtalan ilyen dolog van az életünkben, az enyémben is. De birtokba venni dolgokat, örökséget, a sáfánság gondolkodás módjával lehet. Az ember azt mondja, minden az enyém. De én pedig Krisztusé vagyok. Amen. Tehát ha én Krisztusé vagyok, akkor kié minden, amin van? Hát ezt nem nehéz kitalálni, ugye? Ez még nem is egy ismeretlenes egyenlet. Ez olyan egyenlet, amilyen nincs ismeretlen. Amen. Azonosság már így definiálják itt a pedagógusok. Ennyire nem akartam belemenni. Tehát ugye ezt úgy vágjuk, azért ehhez nem kell nagyon sok teológiai képzettséget szerezni, hogy azt úgy megértse az ember, ha amin van, az enyém, de én meg Krisztusé vagyok, Krisztus meg az Istené, akkor végül is, hát minden az Istené. Amen. Ez a gondolkodásmód szabaddá tesz az embert ebben a hedonista, önző, énközpontú, élvezet centrikus világban. Szabaddá tesz. Fantasztikus dolog szabadnak lenni. Szabadnak lenni a dugik tömött áruházi polcok között. A már-már, hogy is mondta valaki, hogy azért nem néz reklámokat, de úgy érzi, az agyában turkálnak. Tehát már azt érzi, hogy kinyúlnak a tévés, és ezt nem. Tehát olyan mértében beavatkoznak az életébe ezek a reklámok, hogy ő már ezt nem. Tehát köszönj szépen, az agyában neki ne tudnál senki. Tehát még ezek közepette is tudsz szabad maradni, higgad maradni. És azt mondod, nem az akció fogja meghatározni, hogy vásárolok-e valamit, hanem a szükség. Amen. Több ember a mai társadalomban az akciók miatt vásárol termékeket. Maga viszi, és gondolkodik, hogy ez a ketyerre nagyon olcsó volt, de igazán két hónapja nem használtam semmire. És kiloptak a zsebéből 7000 forintot. Észre vette! És kivették a zsebéből! Hát az én zsebemben ne legyen ki senki 2000 forintot. Amen. Mert ez nem az enyém. Ez Istené. És arra akarom költeni, amely Isten akarja. Tehát, és figyelj, én ezeket úgy mondom neked, mint akinek betaláltak ezek a gondolatok a szívébe. Tehát, mint aki én is érzem ennek a feszültségét magamban, naponként. És érzem a korlátaimat, hogy ahhoz képest, ahol az Isten ígéje teszi a mércét, bizony leverem a lécet. De a kérdésem a következő. Akarsz te is, vagy én is belesüllyedni abba a hedonista, önző, énközpontú, kívánságcentrikus gondolkodásmódba, élvezett mocsárba, amelyben belesüllyedt az európai kultúra, és szépen süllyed belefele? Sajnos ezt lehet látni. Tehát amikor nem is, tehát olvastok, láttok, figyeltek, hogy milyen embertelné, milyen kegyetlenné, milyen pénzközpontúvá válik a gondolkodásmódja a világnak. Simán engedik, hogy majd a társadalom a nyomorúság ellenére még jobban eladósodjon. Így a következő évben, amikor már nem lesz hova terhelni a folyószámlát az embereknek, akkor miből fogja pótolni azt a megvett dolognak a kamatát, a hitelét, az ilyen csatornát, az ilyen internetnek a költségét, az olyan internet költségét, amivel leszerződött. A szolgáltatót nem érdekel, hogy miből fogod kifizetni. Ne gondolj, ez jótékonysági intézmény, hogy majd oda fog menni hozzád, ó, nem tudod kifizetni, majd kifizetjük előtted. Nem fogja ezt tenni. Nem fogja ezt tenni. Az apróbetűs részek alapján be fogja hajtani rajtad. És néhány nap alatt az APEC kiküldi a revizort. A behajtót. Célni a revizor, aztán behajtás. Ki nem fizetett alazás után behajtás. Nem fogják azt mondani, de jó keresztény vagyok, hiszek Jézusban. Mi tartozol? Akkor nézzük csak, tévé, bútor, ágy. Kipakolják a házat, meg elviszik a lakást. Kőkemény. Az ördög megpróbálja elaltatni az embereket. Kiki, jobba fújja. És akkor elaltatta őket, beeteti őket, és aztán meg szembe találják magukat, hogy ki vannak fosztva. Igazán nem rendelkeznek semmivel az életben. Nincs semmi, ami felett ők döntenek már. Pedig azt hitték, hogy minden fölött ők az urak. Találkoztam ilyen emberrel nem régen. Majd csak mindent elveszett az életben. Még valamikor nagyon jól ment neki. És elhitte. Annyira jól megy. Egy fordulat az életben. Kiderült, hogy nincsen semmi. Annak is örül, hogy kap egy kis hajfizetést. És lesz mit lenni. Lehet el sem ment volna. Olyan munkát végezni. Korábban nem. Örültnek, hogy valami tenni. Tehát vigyázz! Ennek a világnak a fejedelme az ördög. Ő nem az az aranyos, szarvas Krampus, aki a télapóval járkál, és lehet vele szórakozni. Mert néhányan ezt gondolják az ördögről. Bibi azt mondja, ember gyilkosok kezdetől fogva. Tolvaj, rabló, csaló, hazugságnak az atya. Tehát ne gondold, hogy te vagy a legjobb barátja, mert téged Isten szeret, és az ördög is azt mondja, amit te mondasz. Nem. Nem. Jó sáfár gondolkodásmódjával lenni, a javaimmal, az időmmel, a képességeimmel. Azt jelenti, hogy tisztában vagyok azzal, hogy minden, ami van, az Úré. Csak ezzel a gondolkodásmóddal éli az életét, ugye én az életét, és tud szolgálni azzal, amilyen van. Közöttelek is sok példát tudnék mondani, akiket láttam ezzel az önzetlen szeretettel szolgálni, és meg is fog áldani téged az Úr. Mikor Jézus ezt mondja, ezt a példátatot, azt olvassuk a Lukács evangéliumában, hogy a farizeusoknak nem tetszett ez a beszéd. Nem tetszett nekik. És miért nem tetszett nekik? Mit volt Jézus? Pénzsóvárak voltak. Kapzsik voltak. Jobban szerették a pénzt, mint Isten. Ezért nem tetszett nekik ez a beszéd. Csak azt mondja Jézus, hogy figyeljetek ide. Isten a szíved nézi. És egy napon, Korintusi levélben is ezt olvassuk, világossá fog jönni a szívnek titkos dolgai. Tehát nem elég adni az adáshoz, hogy Isten szerint való módon történjen, egy szív is kell. És nekünk keresztényeknek itt van sokszor probléma. Tudjuk a törvény, hogy adj. Megtesszük, mert hát szabaduljak már tőle, mert már nyomaszt, már szentek szólt már. Csak az a baj, hogy ezek a titkon lévő dolgok, Biblia azt mondja, az utolsó nap, amikor vissza fog jönni az Úr, világosságra jön. A szívnek a rejtett dolgai. Hogy hogyan is visszanyúltam én a pénzemhez, az albéletemhez, a lakásomhoz, ha van autómhoz, a munkámhoz. Hogyan éltem vele? Hogy az Úré, Isten adta, Isten adta ezt a lehetőséget rendezőjének, hogy ez ennyi. Nem az adásból lehet megmondani, hogy kinek mi van a szívében. Az Isten fogja tudni megmondani, csak. Nem is abból látszik, hogy mennyit ad az ember. Én abból sem tudom megmondani neked, hogy te jó adakozó vagy. Szeretünk, hogy gyülekezünkbe jársz, mert te jó adakozó vagy. Én nem szeretném így gondolkodni. Mert Isten tudja, mi van a szívben. És a sárfánság szívkérdés. Hogy szabad vagyok-e a szívemben mindattal, amivel rendelkezem. És ez nem így van, akkor kell imádkozni, mert valami még megköti az életemet. Ami testi, földi. Ami e világhoz köt engem. Hogy miért fordult vissza Lótnak a felesége Sodoma felé, nem tudom. Lehet az új Pelgrim vagy Zanuszi tűzhelyét sajnáltam. Nem tudom, valami miatt visszanézek. Gondolj bele. Egy magasan fejlett, akkor társadalmi viszonyokat, magasan fejlett városlakó ember volt. És nem volt ám idő, hogy pakolni, cuccolni a ruhát, meg mindent összeszedni. Arra volt idő, hogy a bőrüket mentsék, ami rajtuk volt, azt megmentsék. Hogy az életük megmeneküljön. Mára az új akciós, mit tudom, micsoda, kotyogó vagy cappuccino maker, hát nem fér bele. Humoros, érted? De amikor menekülni kellett, az éleszteni kellett menni, akkor kijött az, hogy kinek mi van a szívében. És az elragadtatáskor ez fog kijönni. Biblia azt mondja, egyik azt mondja, hogy felvétetik a másikot, vagy ott. Ketten lesznek az ágyban, egyik felvétetik a másikot, vagy ott. Mert van a szívében valami, ami lehúzza ide. És itt fogja tartani. Nem azon múlik, hogy ki fog, ki kedves az Úrnak, ki ülít ebben a helyen, ezen a helyen ma. A szív kérdés. Ugye ezt Isten ismeri. Nem véletlen, hogy Dávid azt mondja 139. Zsoltárban, hogy vizsgálj meg Istenem. Próbálj meg. Ismerd meg szívemet. Nézd meg, nem járok egy téves úton. Vezess az örök javóság ösvényét. 139. Zsoltár 28-29-es vers. Amen. Tehát Dávid megértett valamit, hogy sosem lehet olyan magabiztos az Isten előtt, hogy ő mindent tud magáról. Mert a szívek vizsgálója egyedül az Úr, az Isten. Családabb a szív, mindennél. Kicsoda ismerheti? Csak az Isten. Tehát figyelj, az a legmegdöbbentőbb, hogy élhetem úgy az életemet, hogy benne vagyok olyan dolgokban, amelyek nem igeiek, nem biblikusak, nem Isten szerint valóak. És a megtévesztés, amely által egy keresztény ember benne maradt hazugságban, az iszonyú erő. Az ördögnek, mi a hazugság adja, egyik legerőteljesebb fegyvere a keresztényekkel szemben, hogy megtéveszti őket, és benne hagyja egy hazugságba, amire azt gondolja, hogy igazság. Beépül egy szokás az életébe az embernek, beépül egy cselekedet, forma, gyakorlat az életében, egy gondolkodás mód az életében, és él azzal. Csak azt tapasztal, hogy nem teljesedik ki az élete, nem növekszik az élete, nem tud igazán boldog lenni, szabad lenni. Valami köti a szívét. És a megtévesztésből kijönni, ez nagyon nehéz. Az első lépcső a megtévesztésből kijövetel az, hogy az igazság által eljussak odáig, hogy amit Isten mond, igaznak mondja. Mert a megtévesztésnek a lényege az, hogy a hazugságot mondja igaznak. Az igazságot hazugnak. És ha azt mondja neked, hogy adj, akkor azt mondja, az egyháznak, ahol pénzem kell. Pénzközpontod egész. Nem adok. Nekem sincs. Isten is megérheti. És azt mondja, Isten, nem is kell. Majd jön egy kő, és az adni fog. Figyelj, nem áll meg az élet, mert nem fogsz adni az Istennek. Ne gondold. Csak te leszel szegényed. De most nem csak a pénzről beszélünk. Az irgalmasság cselekedeteiről, az időm odaszánásáról. Azt mondta valaki, hogy adni szeretet nélkül lehet, de szeretni adás nélkül nem. De adhatsz úgy valakinek, hogy nem szereted. Lehúzol az ablakot, itt egy 200-as, legyél boldog benne. De ha szeretsz valakit, az adás nélkül nem működik. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta, pedig hisz ő benne, el ne vesszen, hanem ez a fiatal legyen. Tehát ha szeretek valakit, akkor adok az időmből neki. Amen. Nem? Alapvető. Mert hát hiába mondom, hogy szeretem, hogyha nem töltök vele időt. Mondtam én a családomnak, ó, annyira szeretem benneteket. De nem adok neki semmit az időmből. Annyira szeretlek téged, míg pénzed van, meg egészséges vagy. De ha igazán szeretlek, akkor nincs semmit. Akkor is szeretni foglak, sőt segítelek téged, hogy emelkedj, és kijuss ebből a gödörből, és segítség sokféle. Tudjátok, hogy akit halászni kell megtanítani, vagy az adni kell neki, de nem halad, hanem halászállót kell megtanítani szőni, meg hogy hogyan lehet halászni vele. Tehát a Pál apostol saját példán is megmutatja nekünk, hogy a Isten szerint való gondolkodásmód azzal kapcsolatosan, amivel rendelkezünk, az az, hogy minden az enyém. Amen. Minden. Örökölni fogjuk az egész világot. Így van. Minden. Örökös társai vagyunk a Krisztusnak. Amen. Minden a miénk. Biblia azt mondja, uralkodni fogunk Krisztussal együtt. Amen. Így van. Hát szórványos amen. Szerintem így van. Így van a Bibliában. De mi pedig az Istené vagyunk. Mi pedig a Krisztusé vagyunk. Nem elég eljutni arra, hogy Krisztusban minden az enyém, be kell fogadni a szívünkbe azt is, hogy én pedig a Krisztusé vagyok. És minden, ami nekem van, a Krisztusé. Ennek a gondolkodásmódnak a következő időszakra nézve kulcs szerepe van. Ne feledd el, a szegénység és a nincstelenség között sokszor ezer forint. Hogy másra nincs semmilyen, neked meg van ezer forint. És te szegény vagy, ő pedig nincs fel. Sose felejtsük, amit a Biblia mond, hogy ne ítélkezzünk. Ne ítélkezzetek el. Egy napon, amikor az Úr napja eljön, nyilvánvalóvá válik a sötétségben az elítélkedett dolgok. Nyilvánvalóvá válik. Minden, ami szív mélyére. És az a lényeg is. Az igazi kereszténység, a Krisztus követő kereszténység, az teljes szívéből szolgálva. Énekeltük ugye dicséretben, minden erőmmel. De ezt ilyenből. Szeretem az Urat. Amen. És adja meg az Úr az ő szellem által és igéje által, hogy lepleződjön le a szívünkből mindaz, amikor mi úgy gondolkodtunk, hogy bírunk valamivel. Hogy birtokoljuk, hogy az enyém. Hogy jogom van hozzá. Jogom van azt csinálni, amit én akarok. Jogom van úgy eltölteni az időmet, hogy én akarom. Jogom van arra költeni a pénzemet, amire én akarok. Hisz már megadtam belőle, ami az Úrnak el. A többi az enyém. Félelmetes. Azt mondja, ezek harcoltak Jézus ellen, mert ti sovább volt. Jézus mondja utána, figyeljetek oda, mert nem lehet két óra szolgálni, mamonnak is, és Isten is, erről korábban már a vágyak, a tűzőképpen a mamon Istenért, korábban már beszéltem. De Isten meg akar áldani benneteket. Meg akar áldani engem is. Minden nyomorúság ellenére, ami következik a következő évben, szerintem még nehezebb lesz Magyarországon a sorsa az embereknek. Az eladósodás mértéke plafonálódni fog, és egy idő után a bankok nem fognak kitenni kölcsönöket, mert ugye kockázat elemzés alatt is. Tehát megvan a kockázata mindenki adott hitelnek, hogy azt vissza megkérjük. Kamatostól, ugye? Ez azért ezt jó tudni, hogy a bank nem szociális intézmény, hanem nagyon komoly pénzügyi eredményeket produkáló gazdasági társulás. Ő pénzt akar. Bank. Tehát azt gondolom, hogy Magyarországon az emberek helyzete sokkal nehezebbé válik következőben, mint most. Mindig tavaly is ezt mondtam, ha meg végig gondoljátok, ez is lett belőle. Tehát most a tendenciákat, hogy lehet látni, nagyon nehéz válik az élet. Isten téged meg akar áldani. De akkor tudja odaadni neked azt, ami nem a tiéd még, és abból gazdagabbá tenni téged, ha bölcsen sávfáglódsz. Nem a hedonizmus, az önzés, a kívánság fogják vezetni az életedet, hanem tudsz szerény lenni, egyszerű lenni. És fel tudod mérni, hogy mi az a szint, amiben téged az Isten megáldott, és az Isten áldásával rendelkezel. Amen. Hogy kevésen hű voltál, tudjon Isten többre bízni téged. Mert azt mondja, azért nem kapjátok meg, Jakab 4-ben az Isten mondja, mert nem jól kéritek. És ha kéritek is, önző, kívánságaitokra akarjátok azt eltékozolni. Ezért Isten nem adja meg. Mert nem akar tönkretenni titeket jobban, mint amennyire már tönkre vagytok téve. Amen. És mivel maga a keresztény kultúra, a keresztény gondolkodás volt Európában, látásom szerint nagyon mély ponton van. Nagyon mély ponton van. Médián keresztül, interneten keresztül, tömkelegével nyerhetsz impulzusokat ezekből a tanításokból, ezekből a gyülekezetekből. Elmehetsz, és látod, új, de szuper, megy a show business. Menj a show business, kápráztató, szemkápráztató, élmény! Csak a kérdésem az, hogy mi van a szívmély. Hogy vajon tényleg ez az Isten akarata? Tényleg az embereket Isten központúvá teszi-e, és nem ember központúvá? A gyülekezet nem jó, ha ember központú. Egy gyülekezetben nem azért van, hogy te jól érezd magad. Ez a gyülekezet nem azért, hogy te jól érezd magad itt. Hogy Isten jól érzem magát közöttünk. Mert megértettük, hogy akkor lehetek áldott, és akkor lehetek boldog, ha nem én vagyok középpontban, hanem Isten. Amen. És akkor segítek, akkor szeretem a másikat, ha én próbálom erre a szívét fordítani, még ha nem is tetszik sokaknak. És a sikerért, az egyházi sikerért, a pénzügyi sikerért, a karrierért az emberek sok mindent eladnak. Olyanokat adnak oda, ami nem is az ő. Miért bízna rájuk Isten többet? Több megtérőt, több áldást, több kenetet, több forrást. Miért nyilván meg több kapu előttük? Mi azzal kicsivel sem tudtak élni, ami már megnyílt nekik, és nem az övé. Milyen szabadságra jut az ember ebben a világban, ami bombáz az emberek elméjét, érzelmét, vágyait gerjeszti föl. Milyen fantasztik azzal a szabadsággal élni, hogy de volt már olyan, hogy nem volt egy fillérecs és sétált az utcán. Volt néhány. Milyen szabadság? Nem? Őszintén, gondolod én, milyen szabadság? Tudod, semmit nem tudsz venni. De most nem akarom, hogy tehát nem ezt a célt akarom mondani, csak érted? Pedig így kéne sétálod, mikor dugig van a 10-esen, 20-esen a pénztárcád akkor is. Ezzel a szabadsággal lenne jó. Valamelyik nap kaptam egy kis pénzt, és már nagyon kevés volt. És fogtam azt a pénzt. És elkezdtem gondolkodni, mi legyen vele. És a Szentlélek is volt róla egy vélemény. Meg nekem is. És akkor azt hiszem, ez a pénz az enyém. Én kerestem. Isten meg se érett engem a szükségben. Az enyém. És akkor azt mondom, hoppá. Nem. Ha 100-szor ennyi lenne a kezemben, az sem lenne az enyém. De erre a kicsiről nem tudok így gondolkodni, hogy nem az enyém. Hogy adna nekem az Isten többet? Ha nincs pénzünk, könnyű szabadnak lenni, igaz? Pedig a Biblia azt mondja, hogy minden az Úré, hogy tudjuk, hogy tele vagy. Most sincs semmi. Nem a tized az Úré. kifizetem is tenni szállt, hogy én azt csinálom, hogy megyek Hawaii-ra. Menj Hawaii-ra, az úr áldjon meg téged. Menj el! Segítsen meg az úr téged. Ha megáll téged az úr. Kérdezz az evangéliumot ott is, mert ott is van szükség, jócskát. De az a baj, hogyha úgy gondol, hogy nekem ez jár. Nekem ez jár. Mert igazán mi jár nekem? T betűre kezdődik. Okkolra végződik. Hát vicces, de ez a helyzet. Körülbelül ez, amit össze tudtunk hozni. Eddig életünk során. Amit Isten adott többet, azt ő adta. Ő tőle adta a lehetőséget az életben. És hadd mondjam nektek, hogy a fantasztikus az egészben, hogy na ez az, ami nem duma, hanem ez működik. Működik valóságos módon. Valóságos módon. És akkor felépül a hited Isten szájtalan módon. És ahogy hallottuk, itt ez a hited egy személyben van, Krisztusban van, hogy Isten megnyitja a forrásokat. Mert nem fogsz függeni attól, amit kapsz, az áldásoktól, hanem a személytől fogsz függeni. És szabad lesz, ha tele van a pénztárcád, akkor is attól, hogy benne van. Nem csak akkor, hogy nincs benne semmi. Ez mindig szabadnak meg ugye a vágyaktól, meg a vásárlási láztól. De akkor is azt mondja, hogy nem költhetem akármire ezt a pénzt. Egy forintot sem belőle. De nem van így. Amen. Isten megáll téged, hogy tudsz jobban élni, mint a másik. És úgy tudsz ezzel élni, hogy Isten adta neked. Isten többet fog elnézni. Mert sátán vagy. Úgy gazdálkodsz azzal, amit te rendelkezel, mint ami nem a tiéd, mert nem is a tiéd. Tudjátok, sokszor elmondom, olvastam is, hogy Makedon Nagy Sándorról, hogy kivágatta a koporsóját, és kirakatta mind a két kezét. És azt mondtam, mondjátok el mindenkinek, hogy Makedon Nagy Sándor a világfordító. Mezítelenül jött el üres kézre, el a világra. És üresen kell elmenni. Tehát figyelj, akármilyen nagyon számára, akármilyen a házat építesz, akármilyen autódon, semmit nem viszel el. Amit a mennyben gyűjtöttél, az mind ott van mennyeiben. Az a legjobb befektetés. Ez hitkérdés. Viszont hadd mondjam neked, a Földön pedig szabad, boldog és teljes életet ad neked az Isten. Amire mindig is vágyik minden ember. Tele egészséges élet kapcsolatokkal. Helyesen tudod értelmezni magadat és a fölötted lévő világot. Egészséges kapcsolatokat tudsz építeni. Boldog az ember. Szabad. 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 Hadd én ezt figyelmeztetés is, hogy ha adósságotok van, fogyasztási hitelek, A hitel, B hitel, hívjétek az Urat, adjon bölcsességet a gazdálkodáshoz, minél hamarabb fizessétek ezeket vissza. Ha ingatlan hiteleket vesztek föl, legyetek bölcsek, értelmesek, keressétek az Urat, vegyétek az Isten akaratát, veszélek számot a toronyítítés dolgában, és amiben hitben kell, abban hitben lépjetek, de legyetek az Úrban, Isten függőek, ezekben a dolgokban, és Isten meg fog segíteni, meg fog áldani veleteket, de önmagáért a fogyasztásért, a vágyakért, az önző kívánságért ne adósodjon el senki. Inkább azt mondja, hogy nem veszem meg. Ha 6 hónapos hitellel össze tudom gyűjteni, akkor össze fogom gyűjteni hitel nélkül is. És mikor összegyűjtöttem, akkor megveszem meg. És nem fogok fizetni 20-30-40%-ig, 80%-ig kamatokat. Senkinek érte, és kerül másfél százalékot. Amen. Tehát legyen ez a gondolkodásmódom. Tudjátok, hogy ingatlan vásárlás a család otthonának megteremtése szempontjából, én azt mondom, hogy szabad akarja azt mondani, hogy legyen fel valaki hitelt, bölcsen, véggondolva, kiszámolva, felelősséggel. Az is egy teher. Az adós szolgálja annak, aki kölcsön adott neki. Tehát tök mindegy, az az ingatlan nem lesz sose teljesen a tiéd. A banknak rajta lesz a jelzálogat. De ezt látni kell, hogy az a könnyű, hogy nem az enyém az úr, a banki. A másik része meg az Úr, amit te tettél bele. Jó? Tehát legyetek nagyon bölcsek, mert az eladósodás tragédiákat fog hozni az emberek életében Magyarországon. Tragédiákat. Az Úr ne adj és könyörülje rajtunk az Úr ezen a kis országon, hogy Isten felé forduljon a nemzet, és föl fog emelkedni. Mert ez a nemzet megtér az Úrhoz, elfogadja Jézus Krisztus, mint megváltót és mint Urat, és az élő Isten fogja dicsérni, imádni, ezt a nemzetet Isten föl fogja emelni. Föl fog jelenni az Isten. Ez a megoldás. Viszont ebben a világban élünk ti is, én is. Ne kövessétek az útjukat. Szeressétek őket, de az útjukat ne kövessétek. Amen. Bölcsességet az Úrtól kérni. Tudatában lenni annak, hogy minden az Úré. Ez az alázattal lenni mindenünk felé. És addig nyújtózni, hogy akaró érezni a bűn, a mondás. Hit által járni, tehát nem hitetlenek lenni, hogy 2 forinton, akkor 2 forinton. Mert Isten meg tudja sokasítani a neked éve szíved. De akkor az Úrban legyél. Az Úrban. És valóban a föld, amely a lábad lép, Isten neked adja. Isten neked adja, ez neked volt számba. Amen. Isten be fogja tölteni a szükségeinket. De a mi részünk az, hogy tudjuk, hogy minden az övé. És szert kell tennünk, hogy bölcs felelősséges gondolkodásmódra és életvezetésre. Amen. Ezt Isten nem teszi neked. Isten a bölcsességet, kegyelmet, szabadítást, értelmet, tanítást, a döntéseket elhozod meg, meg én. És elfeled, hogy Isten szerint sárpán szíve, szabad. Szabad. Adja meg az Úr nekem először. De neked is. Ezt a szabadságot.